fenn testvéreim, és imádsággal kezdjük meg imaóránkat. Úr Jézus, olyan sok áldásban volt részünk az elmúlt napokban, hogy kénytelenek vagyunk azzal kezdeni imaóránkat, hogy hálát adjunk neked mindezekért. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ezeknek az áldásoknak még nincs vége. Mai imaórán is, és az Isten tiszteleten is készítesz, ami számunkra újabb áldásokat. Tégy bennünket készé, Uram, arra, hogy ezeket tudjuk fogadni. Add, hogy ezek ne öncélú igehallgatások legyenek, és add, hogy a mi imádságaink azok valódi, szívből jövő, hozzád feljutó imádságok lehessenek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A mai imaóránknak az lenne az első célja, hogy buzdítsuk a testvéreket arra, hogy lelkesen és odaadóan úgy imádkozzanak, ahogyan az Úr elvárja ezt tőlünk. És azt a feladatot kaptam, hogy egy ilyen buzdító imaórát tartsak 5 percben. Nézzük, mi fér bele ebbe az 5 percbe. Igét szeretnék olvasni a Lukács evangéliumából, a 22. rész 39. versétől. Állva hallgassuk meg ezeket az igéket. Lukács 22:39. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhanyításnyira, és térdre esve így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor egy angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Akkor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk: miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Foglaljunk helyet, testvérek! Nem tudom, történtek-e velünk mostanában nagy dolgok. Általában úgy vannak az emberek, hogy ha valami nagy dolog történt velük, akkor ezt mindenképpen szeretnék elmondani ismerőseiknek, barátaiknak. Most gondolkodjunk csak el rajta, hogy történtek-e velünk az Istennel, az Úr Jézussal kapcsolatosan nagy dolgok? Vannak-e olyan nagy dolgok, amit szeretnénk elmondani egymásnak? Vagy esetleg szeretnénk elmondani Istennek? Amikor ezt az igét kaptam, akkor az fordult meg a fejembe, hogy jó, de hát hogy lesz ebből bátorítás, buzdítás? Hát ez egy elég szomorú történet ahhoz, hogy ne lelkesedjünk, és akkor egy néhány gondolatot helyezett az Úr a szívemre. Ugye azt mondja az Úr Jézus a tanítványainak, hogy imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mintha azt mondaná, és azért mondaná ezt, hogy vigyázzatok, mert ha nem fogtok imádkozni, akkor biztos, hogy kísértésbe fogtok esni. Ha nem vagytok éberek, ha elalusztok, akkor kísértés, ez már kísértés. Kísértés egyáltalán az, hogy eljöjjünk az imaházba. Aztán, ha már eljöttünk, akkor kísértés az, hogy ne imádkozzunk. Ne hangosan imádkozzunk. Ha nem imádkozunk hangosan, akkor jön a következő kísértés, hogy ne imádkozzatok halkan se. Vagyis egyáltalán ne imádkozzatok. És ha nem imádkoztok se hangosan, se halkan, hát akkor akár alhattok is. És minden okotok megvan a szomorúságra, hiszen nem imádkozik senki. Se hangosan, se halkan. Vagy nagyon kevesen. Ebben a nagyon kevés imádságban, eltöltött imaórában tulajdonképpen lehet aludni. És már is ott vagyunk a felolvasott igénél, annál a történetnél, ahogyan a tanítványok jártak. Van egy csapat, ez a csapat az Úr Jézus és a tanítványok. És ennek a csapatnak van egy küldetése, hogy az ő vezetőjüket imában támogassa. Képzeljük el, testvérek, hogy itt ül a zenekar, vagy az énekkar, kiáll szolgálni, mert ugye az a feladata, a szolgáló csoportnak, a tanítvány csoportnak, hogy szolgáljon, és csak a karmester énekel. Csak a karmester muzsikál, a többiek csak ülnek és alszanak. Ugye milyen furcsa és milyen megbotránkoztató kép ez. De a létszám arányosan megvizsgáljuk a gyülekezetünket, és figyeljük az imádkozókat és az alvókat, akkor valószínű, hogy az Úr Jézus is hasonló dolgokat lát odafönt. Nagy dolgok történnek, testvérek, a tanítványok és az Úr Jézus életében, nagy dolgok előtt állnak, olyan nagy dolgok, amelynél nagyobb dolgok nincsenek is a földön, és ezeket a nagy dolgokat az Úr Jézus komoly, intenzív imádsággal akarja bebiztosítani, megelőzni, és a társak, a tanítványok alszanak. Amikor, testvérek, mi arra kapunk buzdítást az igéből, hogy nagy dolgok történhetnek itt a mi gyülekezetünkben, nagy dolgok történhetnek Miskolcon, akkor ezek a nagy dolgok úgy fognak megtörténni eredményesen, hogyha imádkozunk, hogy ne hagyj kísértésbe essünk. A kísértésről is lehetne sok mindent mondani, hiszen a sátán azt mondta annak idején Évának, hogy azért mondta csak az Isten, hogy ne egyél ebből a fának a gyümölcséből, mert, és sorolta a kifogásokat, sorolta az okokat. Ugye ismerjük a történetet. És most is, manapság is, a sátán sok-sokféle dolgot mond nekünk, hogy mit miért ne tegyünk. Ahogy délelőtt hallhattuk, hogy elkezdi építeni, hordani be azokat a téglákat, amelyek elválasztanak, amelyből egy fal épülhet, amelyek elválasztanak Istentől. Ez a célja. Ezek az apró kísértések. Ne imádkozz, halkan imádkozz, egyáltalán ne imádkozz. Egyébként pedig azt olvassuk itt, hogy tanítványok a szomorúságtól elaludtak. Miért voltak szomorúak a tanítványok? Mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan ők azt elképzelték. Testvéreim, vannak ilyen szomorúságok a mi életünkben. Ilyen szomorúság akkor az, hogyha mi gyülekezetünk nem úgy halad, nem úgy fejlődik, ahogy azt mi elképzeltük, és akkor erre mi a sátán válasza? Aludjatok nyugodtan. Mi lenne az Úr Jézus vágya és kérése? Az, hogy vigyázzatok, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Testvérek, az első leboruláskor legyen ez a mi ima témánk, röviden, hangosan, egyenként, minél többen imádkozzunk hangosan, hogy kísértésben essünk. Boruljunk le és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy mi is kiválasztott gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy azt a megtisztelő feladatot adtad nekünk, hogy imádkozzunk, szüntelenül imádkozzunk, vigyázzunk, hogy kísértésben ne essünk. Amikor megkérdezett tőlünk ma délután tanítványaithoz hasonlóan, hogy miért alusztok, akkor hadd mondjuk azt, Uram, hogy köszönjük, hogy ébresztesz bennünket, köszönjük, hogy feladatot adsz nekünk. Uram, nem szeretnénk aludni, szeretnénk imádkozni, szeretnénk hozzád könyörögni gyülekezetünkért, saját életünkért. Le tudjuk tenni mindazokat a dolgokat, amelyek elválasztanak tőled. Amen. Testvérek, emelkedjünk fel, és kérem Zagyva testvéremet, hogy a buzdítás második felét tartsa meg.
A kedves testvéreket szeretettel, és előre is elnézést kérek, kicsivel hosszabb leszek, mint Árpád testvérem. Mindenképpen szeretném azt elmondani, amit Isten rám bízott. Az ige, amely alapján szólni kívánok, írva található a Mikeás könyve 7. részének 7-től 10 per a-ig terjedő verseiben. Mikeás könyve 7. részének 7-től 10 per a-ig terjedő verseiben következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Fennállva hallgassuk meg, testvérek! De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fogom hallgatni, Istenem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr hangját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el. Eddig tartott Isten ígéje, foglaljunk helyet. Kettős, szélsőséges világban élünk. Mondhatnánk azt, hogy nincs középút, ahogy elhangzott délelőtt is. Egyik oldalon ott áll a kísértő, a homo homines lupus est, ember embernek farkasa lelkülettel. A másik oldalon Isten az ő csodálatos mentő szeretetét kínálja a Golgotai kereszten. Ma adjunk azért hálát, testvéreim, hogy a jobbik részt választhattuk. Együtt ezt szívvel könyörögjünk az Úr Jézushoz azért, hogy tegyen készekké bennünket, kísértéseink és bajaink között is az ő megújító szeretetének elfogadására. Hogy hogyan tegyük ezt? Egy mindannyiunk által ismert bibliai történettel szeretném elmondani. Írva található János evangélium a 8. részének 1-től 11. részéig terjedő verseiben. Tehát János evangélium a 8. részének 1-től 11-ig terjedő verseiben. Keressük meg, testvérek, olvassuk, és maradjunk ülve. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor tovább is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közöttetek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. A történet ismeretében látjuk, hogy az egész jelenetet főként az Úr ellen gáncsoskodó zsidók rendezték arra számítva, hogy ellentétbe hozzák az általa hirdetett tanítást a törvény világos utasításával. Oda vezették hát elébe az asszonyt, akit tetten értek, azzal, hogy a törvény szerint meg kell őt kövezniük. Mai Mikeás alapígénk 9. verse teljesedik be most. Az Úr hangját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene, de majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Hát te mit mondasz? Tették föl a kérdést a farizeusok az Úr Jézusnak, és valami szóbeli választ vártak tőle. Az Úr azonban váratlan cselekedettel válaszolt nekik. Ha a zsidók az Ószövetségre támaszkodtak válaszadásukban, ő is az Ószövetség szerint cselekedett. Lehajolva újjával írt a földre. Jeremiás könyvében a 17. rész 13. versében olvashatunk erről. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyó víz forrását. Az Úr Jézus tehát az igében maradt, és emlékeztette őket erre, és éppen a jelenlévők neveit írhatta a porba. A vádoló írástudók és farizeusok azonban feszítik tovább a kérdést, ismételten neki szegezik. Hát te mit mondasz? Erre is váratlan, soha nem hallott feleletet kapnak. Jó, ha annyira akarjátok, cselekedjetek a törvény szerint, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván tovább írt a földre. Meg kellett érteniük a vádolóknak, hogy Isten az ítéletet sohasem bízta olyanokra, akik titkon vagy nyíltan éppen ugyanazon bűnben élnek, amit el akarnak ítélni másokban. Szavai után az Úr némán folytatta írását a porban. Mindezekhez egy harmadik dolog is járult az írástudók és a farizeusok meggyőzésében. A lelkiismeretük vádolása. És a lelkiismeret hangját nem bírták tovább. Egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül ő meg az asszony maradt középen. Ahol az Úr színe előtt nem csak az asszonynak, hanem az írástudók és farizeusoknak, a vallásos világ vezetőinek bűne is nyilvánvaló lett. A vádlókból is vádlottak lettek. Az asszony bűnét az írástudók, azokét pedig az Úr Jézus leplezte le. Így az igazság felszínrehozásával mindkét felet megszabadítani, gyógyítani akarta. Az asszony és a vele egyformán bűnös zsidó vezetők azonban kétféleképpen viselkedtek a leleplezés után. És ez a sarkalatos dolog a történetben. Míg a zsidó vezetők elszögdöstek, a bűnös asszony ott maradt, állva. Ő is elmenekülhetett volna, hiszen az Úr Jézus ebben őt éppen úgy nem akadályozta volna meg, mint a többieket. Ő azonban napvilágra jött bűne ellenére, ott maradt Jézussal egyedül. A bűnös nő kész volt Isten megújító szeretetének elfogadására. Mai Mikeásnál olvasott igénk 7. verse teljesedik be. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Tagadhatta, mentegethette volna bűnét, de nem tette. Urának nevezte Jézust. Pont ez a két dolog hiányzott a farizeusok és az írástudók viselkedéséből. Nem is tehettek volna rosszabbat, mint hogy nyilvánvalóvá lett bűneikkel együtt, beismerés nélkül eltávoztak tőle. Kárhozatos cselekedet. Mai Mikeási igény 10. verse teljesedik be. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el. Szemtől szemben az asszonynak három dolgot mond az Úr. Én sem kárhoztatlak, második eredj el, harmadik pedig, és többé ne vétkezz. Az Úr Jézus előtt álló bűnbánó bűnös ma is ezt a három választ kapja. Mert az Úr előtt kedves a töredelmes szív és a bűnbánó lélek. Így a bűneit beismerő bűnöst minden bűnvádtól megszabadítva visszaküldi a mindennapi életbe, hogy ott szándékosan, többé nem vétkezve folytassa életét. Ez az igazi lelki megújulás, testvéreim. Itt teljesedik be mai Mikeási igénk 8. verse. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha el sem is fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Ezzel ellentétben a titkolózó bűnösök élete a vele való találkozás után is változatlanul folyik tovább, amíg végül is minden bűn elintézés alá kerül. Aki ebben az életben bármilyen címen is kikerüli az Úr Jézus előtt való nyílt beismerést és bűnének megbánását, nem kap felmentést. Nem hagyják el bűnei, tovább követik őt életen halálon át, míg nem vele együtt megjelennek Isten ítélőszéke előtt, ahol az Úr Jézustól feloldozást nyert bűnösök kegyelemben, a tőle elmenekült bűnösök azonban igazságban ítéltetnek meg. A Szentírás semmi más módot nem ismer a bűn elintézésére, mint a kegyelemből való felmentést, az Úr Jézus által, vagy az igazságos Isten ítéletét halálunk után. Hiába szeretne az ember valami más megoldást is, valami fokozatos, lassú önmegtisztulást, mint a keleti vallások esetében, a hinduizmus vagy buddhizmus esetében, mert ilyet Isten nem rendelt számunkra. A bűnös asszony példájából az is kiviláglik, hogy az Úr Jézushoz való viszonyunk és bűneink elintézése nem tanoknak és ismereteknek hirdetésén múlik, még azon sem, hogy mennyit ismerünk az ő beszédeiből, hanem azon, hogy állunk meg előtte. Boldog az, aki életében nyíltan és őszintén megáll bűneivel, Krisztus előtt, mentegetőzés nélkül, megszomorodik azokon, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. 2 Korintus 7:10. Kedves testvéreim, legyünk erre a bűnbánatra minden nap készen. Ma is ezáltal nyitottak az Úr bennünket megújító kegyelmére. Mondjuk el ma Jóbbal, aki tudjuk sokat szenvedett. Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel. Jób 5:8-9. Jóbbal ellentétben a kísértések a bajok sokszor bűneink következményei. Jöjjünk ma bizalommal, háladással, a kegyelem királyi székéhez, és higgyük, hogy Isten meg akar szabadítani, ezekből fel akar emelni, és meg is tud ma is újítani bennünket. Egyedül arra vár nyíltan, és őszintén megálljunk előtte. És hagyjuk az ő szent lelkét engedelmesen munkálkodni, mind a gyülekezeti, mind egyéni életünkben, hogy a szerinte való módon megújulhasson. Add, Ura, hogy így legyen. Imádkozzunk ezért, testvérek, minél többen hangosan. Bűn szolgálja, gyáva rab, a Krisztusé szabad. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ezt a szabadságot, melyet adtál nekünk. A bűneink letevésére és a jó cselekvésére. Köszönjük, hogy ez egyedül csak a te érdemed, amit a kereszten elvégeztél, a te végtelen szereteted és kegyelmed ajándéka. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy segíts bennünket úgy értékelni, őszintén, igazán, benned való hittel és engedelmességgel ezt, hogy a te neved dicsőítessék a mi életünk, a mi szolgálatunk révén. Köszönjük, hogy meg akarsz újítani ebben bennünket, ezen a napon is. Köszönjük neked ezt a lehetőséget, melyet adsz. Kérlek, te áld meg, te drága szolgádat, szolgáidat, az elkövetkezendő alkalmat számunkra, hogy minden elhangzott szó és ének téged dicsőítsen és magasztaljon. Amen. Kedves testvérem, énekeljük el a imaóra végén a 424-es énekünk minden versét. A 424-es énekünk mind az 5 versét.